Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten élettel és örömmel teli jövőt készít számunkra, fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. November 17-én a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el a szokásos úrangyalát, a Szent Péter téren egybegyűlt, mintegy 25 ezer hívővel és zarándokkal. Az úrangyala elmondása után Ferenc pápa a szegények 8. világnapja alkalmából 1300 szegénnyel közös ünnepi ebéden vett részt a vatikáni 6. pálteremben. Ferenc pápa beszédében elmondta, a mai liturgia evangéliumában Jézus egy nagy megpróbáltatásról beszél. A nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot. Ezzel a szenvedéssel szembesülve sokan a világ végére gondolhatnak, de az Úr megragadja az alkalmat, hogy más értelmezést kínáljon nekünk, és ezt mondja, ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. A Szent Atya kiemelte, elidőzhetünk ennél a két kifejezésnél. Van, ami elmúlik, és van, ami nem múlik el. Először is, ami elmúlik. A válságok és kudarcok, bármilyen fájdalmasak is, fontosak, mert megtanítanak arra, hogy mindent a maga súlyának megfelelően kezeljünk. Ne kötődjünk szívünkkel e világ valóságaihoz, mert azok elmúlnak, enyészet a sorsuk. Ferenc pápa hozzátette, Jézus viszont arról is beszél, ami nem múlik el. Minden elmúlik, de az ő igéi nem múlnak el. Jézus szavai örökre megmaradnak. Így arra biztat bennünket, hogy bízzunk az evangéliumban, amely az üdvösség és az örökkévalóság ígéretét hordozza, és ne éljünk tovább a haláltól való szorongó félelemben, mert míg minden elmúlik, Krisztus nem múlik el. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpádházi Szent Erzsébet ünnepére hívja fel a figyelmet, aki a szolgáló szeretet kiemelkedő példaképe. A levél a Szent Istentől kapott kegyelmeit, az irgalmasság mindennapi megélését és a szeretet tetteit állítja középpontba, miközben a híveket arra buzdítja, hogy Szent Erzsébet nyomdokain járva a szegényeket és a rászorulókat segítsék. Mint írják, mindenkit buzdítunk, hogy az előttünk álló hetekben kapcsolódjon be a Katolikus Karitász adventi segélyprogramjaiba. Tárjátok ki a szíveteket, angyalbatyú, valamint az 1 millió csillag a szegényekért, amelyeken keresztül kicsit mi is megélhetjük Szent Erzsébet másokért cselekvő szeretetét. Az ukrán-magyar határszakaszon 4237-en léptek be Magyarországra vasárnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5187-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. A jövő évi költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése, amelynek alapja a gazdasági semlegesség. A rezsivédelmi alapot megszüntetik, de a rezsicsökkentett árak maradnak. A rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is, közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. A tárcavezető a 2025-ös költségvetésről szólva kifejtette. Az három fő pillérre épül, a jövedelmek vásárló erejének a növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor programra. Mint mondta, a költségvetés egy olyan növekedésen alapuló több éves bérmegállapodás alapjait teszi le, amivel előre kiszámítható módon lehet elérni a 400 ezer forintos minimálbért és az 1 millió forintos átlagbért. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet szakadozik, a látási viszonyok egyre több helyen javulnak, fronthoz kapcsolódó felhőtömbök vonulnak északnyugatról délkelet felé, de emellett is számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Azonban a szélvédett, főleg délnyugati és északkeleti tájakon borult párás, ködös maradhat az idő. A felhőtömbökből az ország északi, északkeleti vidékein helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Arrafelé élénk néhol erős lökések kísérhetik a nyugati szelet, amely a délutáni órákban délnyugatira, délire fordul. A hőmérséklet napközben 5 és 11 fok között várható, de ahol tartósan borult marad az ég, ott ennél hűvösebb idő várható. Késő estére mínusz 1 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szent életű emberek.
A Szent Péter és Szent Pál bazilikák fölszentelésének ünnepe. Már a 12. században megünnepelték a vatikáni Szent Péter bazilikának és az Ostiai úton lévő Szent Pál bazilikának Szent Szilveszter, illetve Szent Sziricius pápa által a 4. században végzett fölszentelése évfordulóját. Ez a megemlékezés az újkorban az egész római szertartású egyházra kiterjedt. Amint augusztus 5-én a római Santa Maria Maggiore Nagyobb Mária Bazilika fölszentelésének évfordulóján az Isten szülőt ünnepeljük, úgy a mai napon a két főapostolt, Pétert és Pált tiszteljük. Ezen a napon a reggeli dicséretben a himnusz szavaival ezt imádkozzuk. Péter jó pásztor, halld meg esdeklő szavunk, bűneink láncát oldozd meg, hisz Jézusunk rád bízta egykor a mennyország kulcsait, szabaddal nyithatsz, zárhatsz eget, poklot is. Dicső tanítónk Szent Pál, adj intelmeket, hogy lelkünk bátran törjön ég felé veled. Míg az egésznek birtokába nem jutunk, levetve mindazt, amik rész szerint vagyunk. Így szólítottuk meg a mai napon ünnepelt Szent Péter Szent Pált, majd a Szent Háromság dicsőítésével fejeződik be a himnusz. Örök dicsőség, Szent Háromság, te neked, örömújongás, hatalom és tisztelet, te legfőbb egység, a te erőd végtelen, most és örökké te uralkodsz mindenen. Amen. Az antifóna szavai: Péter a főapostol, és Pál a népek tanító mestere, törvényedet hirdette nekünk, Urunk. És a mai nap Szent Miséjének könyörgése: Urunk Istenünk, Szent Péter és Szent Pál apostol vezetésével védelmezd egyházadat, hogy azok pártfogásával növekedjék az idők végezetéig hitben és szeretetben, akik először hirdették neki evangéliumodat Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az imádság művészetéről.
Az elmélkedésnek több fajtája van. A lényege mindegyiknek ugyanaz. Megismerem Krisztusnak az értékrendjét, gondolkodásmódját, az ő érzületét. Mit miért mond, miért adja parancsba, miért annyira fontos neki, miért kéri tőlem. Tehát megvizsgálom a saját értékrendemet. Én ebben hol tartok, hogyan látom, eddig hogyan cselekedtem. Egyáltalán értem-e azt, hogy Jézus mit akar mondani. És persze ez imádsággá válik, olvasom a Szentírást, kérem az Urat, mutassa meg nekem, hogy miért kell nekem megbocsátani, vagy miért kér tőlem igazságtalanságot, legalábbis én úgy élem meg. És amikor megértettem, akkor mindig a következő lépés, hogy a saját értékrendemet, vagy ahol tartok, azt igazítom Krisztusnak az értékrendjéhez. Először csak elméletben, imádságban, és persze kell, hogy az elmékerésnek legyen egy olyan gyümölcse, hogy most már a gyakorlatban is életté váltom az evangéliumot, a parancsokat, amelyeket Jézus elém ért, amit parancsba ad, amit kér tőlem, vagyis mindent, ami Krisztusi. Most egy új elmékerési módot szeretnék bemutatni, ez úgynevezett Sulpici módszer. Ennek a módszernek az alapgondolata és váza belül bíborostól való. Maga az elnevezés egy közösségben élő világi papoktól van, akiknek a társulata párizsi Saint-Sulpice plébániel alakult ki, innen a nevük, innen az imamúrnak is a neve. És ennek a módszernek az alapgondolat az, hogy az imádkozó embernek egyesülnie kell a megtestesült igével, hogy vele együtt bemutassa Istennek a köteles hódolatot, és kialakítsa magában Jézus Krisztus erényeit. Azonban annyira új vagy másabb a többi elmélkedéstől, hogy ebben az imában nagyon fontosak az érzelmek. Persze a többi elmélkedésben is előjön, mikor kevésbé, mikor jobban, de itt egy lényeges hangsúly van az emberi érzelmeken, a saját vágyaimon, és hogy azok hogyan visznek közelebb Krisztushoz. Ez az imamód három lényeges részből áll. Az első az imádás, a második a közlés, a harmadik a közreműködés. Az első az imádás, például megnézem Jézus Krisztusnak egy erényét, ami nekem tetszik, vagy közel áll hozzám. Például megnézem azt, hogy ő hogyan szeretett. Vagy például rácsodálkozok arra, hogy Jézus hogyan érte meg a szabadságát. Az emberek véleményével nem foglalkozott, szabad volt attól, hogy ki mit mond róla, ki mert állni a szegények, elesettek mellé, és nem foglalkozott azzal, hogy mit fognak szólni az emberek, nem elítélnek. Látszik, hogy egy óriási szabadsággal rendelkezett, és ezzel élte az életét. Voltak emberek, főleg a farizeusok, időnként ettől féltek is, hogy Jézus nekik is megmondja, amit gondol, vagy szembesíti őket a saját hazugságaikkal. Tehát például Jézusnak ez a szabadsága tetszik nekem. De lehet, hogy valakinek az, ahogy a Jézus imádkozik, és hogy Jézusnak milyen jó lehetett imádkozni, de szeretnék én is úgy imádkozni, olyan mélyen, olyan mély belső egyesüléssel az Atyával. Kinek mi az, ami fontos? Például most kiragadom a szabadságon, szeretnék olyan szabad lenni, mint Jézus. És elkezdem magamban szemlélni, nézni azokat az eseményeket, amikor Jézus kifejezi a szabadságát. Például kiűzi a kufárokat, tud haragudni, tudja szembesíteni az embereket, hogy ez az Istennek a háza. Itt nem lehet csak adni, venni, meg ilyen zsivvásárt rendezni, hanem ez arra szolgál ez a hely, hogy imádkozzunk, bemutassuk az imának az áldozatát, a hála áldozatát, és még akkor az ószövetségi áldozatokat. Vagy például tudott a gyengékhez oda menni, tudta szembesíteni a farizeusokat, de tudott sírni, tudott gyenge lenni, tudott aludni, tudott elesett lenni, elfogadni mások segítségét, vagyis egy óriási szabadság, ami Jézus jellemezte. És nézem Jézusban ezt a szabadságot, és itt fontos, hogy a vágyaimat is egyre jobban megmozgassa. Ez a de jó lenne nekem is ilyen, vagy milyen szép, hogy Jézus ezt megélte. És hogy elkezdem őt szemlélni, nézni, és közben a vágyak erősödnek bennem, hogy én is ilyen szeretnék lenni. Tehát Jézusnak valamilyen erényét nézem, valami, ami ő megért, és számomra is fontos, és szeretnék olyan lenni. Mint amikor valaki példaképet keres. És ebben szeretnék majd az Úrhoz hasonlóvá válni. A következő lépés az imádás után a közdés, eznek pedig az a lényege, hogy most a saját életemben akarom átélni azt, hogy például hogy néz neki az, ha én ezt a szabadságot megélném. Persze ilyenkor még elmékedés szintjén élem meg ezt, tehát a gyakorlatban még lehet, hogy nem merek embereknek megmondani ezt és ezt, de hogy mi lenne akkor, ha én ezt a szabadságot megélném. Kinek mit mondanák például, és persze ez nem a bosszúállást jelent, hogy most akkor mindenkinek megmondom, és akkor rendet teszek, hanem hogy szabad vagyok emberek véleményétől. Tudok örülni az ellenségemnek, és tudom őt szeretni. Ha valami van, megmondom, azt is, ha valakit nagyon szeretek, de azt is, hogyha valaki bűnben van, őt is szembesítem vele, és hogy ebben a szabadságban tudok élni, és a szabadsággal együtt óriási öröm szabadul fel bennem, meg óriási energiák is, hiszen a megkötözöttség, az egyfajta ilyen belső rabszolgaság rengeteg erőt elvisz. És elkezdem nézni magamban Jézusnak ezt az erényét, és erről elmélkedek. És a harmadik része az imának az úgynevezett közreműködés, ez pedig abban áll, hogy elhatározom, hogy most már nem csak úgymond elmélkedem róla erről az erényről, hanem hogy hogyan tudom ezt konkrétan életté váltani. Például mi kell hozzá, miben kell szabaddá válni, a gondolkodásmódomat hol kell átalakítani. Vagy például valaminek megmondani valamit, tulajdonképpen mitől félek én, és mi van akkor, ha megharagszik. De melyik a nagyobb dolog? Az, hogy valaki megharagszik, és nehogy megbántsam őt, vagy az én szabadságom az, hogy örömmel tudjak élni, hogy tudjak jól szeretni, szabad lenni mindenben, hogy melyik ér többet. Tehát előjönnek azért ilyen egzisztenciális kérdések, meg persze sok beidegződés, amit már lehet, hogy évtizedek óta éltünk, és most már nehézebből kilépni. Az egész imádság azon az igazságon alapszik, hogy Krisztusba vagyunk beoltva, és ezért az ő érzelmeit, gondolatait és erényeit akarjuk magunkba átültetni. Vagy Jézus, tehát így nem egy külső idegen valaki, egy Isten, aki ott van fent a mennyekben, hanem aki emberré lett. Sorsközösséget vállalt velem, ugyanazt éli át, mint én. És ezért az ő érzelmei, az én érzelmeimmel összecsengenek, hiszen ő is valóságos, Isten is valóságos ember. És én ezt a valóságos emberi részt, ezt meg tudom élni, és ő is együtt tudott velünk érezni. Őt is érték kísértések, őt is bántották, elutasították, nem értették meg, meg akarták ölni, le akarták járatni, csapdába akarták csalni, mindent elkövettek vele, amiket időnként én is megtapasztalok a saját életemben. És ebből indulok ki, hogy a megtestesülés által Krisztussal egy egységben vagyunk. Belé vagyok beoltva, mint a szőlőtő és a szőlővesző, és hogy Jézusnak az erénye, ezek nem egy külső idegen erények, amik számomra elérhetetlen, hanem olyan, ami bennem is bennem van. És ezeket a vágyakat felerősítem, és hiszek abban, és persze itt kell a hit, meg az imádság, hogy ezek az erények számomra is megélhetők, sőt, fontos, hogy megéljem, hogyha Krisztust akarom valóban az egész életemben követni. Ez a fajta imádság hangsúlyozza a kegyelmet. Tehát, hogy az Isten segítségével érhető el, de persze főleg itt a harmadik pontban nagy szerepe van annak is, hogy nekem is meg kell tennem a részemet. Tehát a saját elhatározásomnak és akaratomnak. Ebben a módszerben nagy szerepe van az érzelmeknek is, hiszen az imádással kezdődik. Tehát így rácsodálkozok, és ezt a kifejezést használom, hogy elkezdem élvezni azt a szépséget, azt az erényt, ami Jézus Krisztusban van. És szeretném én is megélni, szeretnék én is ilyen lenni. és utána pedig beépítem a saját életembe. Tehát itt nem abból indulok ki, hogy Jézus azt parancsolta, nekem meg ha jó esik, hanem azt meg kell élni, itt mese nincs. Hanem én csodálkozok rá Jézusra, én akarok olyan lenni, mint ő, tehát a saját vágyaimból indulok ki, amit igazából az Isten oltott belém, de ebből indulok ki, ezért sokkal könnyebb úgymond követni Jézust, mert nem valamit meg kell tenni, mert az Úr azt mondta és parancsba adta, hanem én akarok olyan lenni, de jó lenne úgy imádkozni, olyan szabadnak lenni, úgy szeretni, mint ahogy Jézus. Élvezni azt az örömet, hogy a mennyi atyával együtt lehet, és bármilyen erények és érzelmek is előjönnek. Ez a Sulpici módszernek a lényege, ez a három lépés, igazából fontos az én kreativitásom is, de mindenképpen a vágyaimból induljak ki, és higgyem el azt, hogy a megtestesülés óta ezek az erények számomra is elérhetőek, és Jézus minden kegyelmet megad hozzá, egyrészt, hogy ezek a vágyak felerősödjenek bennem, és utána az is, hogy a saját életemben ezt valóban konkrétan meg tudjam élni.
Kedves hallgatóim, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diózsiri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az imádság művészetéről. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Szent Erzsébet és Szent Katalin életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két különleges szentről, két női szentről szeretnénk beszélgetni. Árpádházi Szent Erzsébetről és alexandriai Szent Kataliról beszélgetünk majd. Ők mindketten életüket az emberek segítségére, valamint a hit védelmezésére és terjesztésére szentelték. Kedves gyerekek, kezdjük Szent Erzsébettel, akinek különleges kapcsolata volt Magyarországgal. Árpádházi Szent Erzsébet hol született? Igen.
Sárospatakon.
Sárospatakon, tehát Magyarország területén Sárospatakon. És hányba?
1207. július 7-én.
Így van, nagyon jó. Gyermekkorát részben itt töltötte Magyarországon Erzsébet, ahol megismerkedett a néppel, és megismertette a néppel a jóságát és a könyörületét, amely egész életét jellemezte. Bár hamar elkerült Magyarországról, Sárospatak az emlékezetében és a magyar néplélekben is különleges helyet foglalt el. A város büszkén őrzi Erzsébet emlékét, és az évek során több szobrot, templomot, emlékművet emeltek a tiszteletére. Erzsébet 14 évesen ment feleségül a türingiai őrgrófhoz, Lajoshoz, és az Elzennak melletti Warburg várába költözött. A középkori udvari környezet nem akadályozta meg abban, hogy segítse a szegényeket és a betegeket. Az udvari fényűzés helyett Erzsébet az egyszerűséget és a szolgálatot választotta. Az alattvalók és családja is gyakran találkozhattak vele, amint ételt és gyógyszert vitt a környék rászorulóinak. Itt történt híres rózsacsodája is, amely a középkor egyik legismertebb legendájává vált. Egyszer, amikor Erzsébet éppen kenyeret és élelmet vitt titokban a szegényeknek, találkozott férjével, Lajossal. Mivel tudta, hogy a vár néhány lakója ellenezte jótékony tetteit, amikor azonban Lajos megkérte, hogy mutassa meg, mit rejt a köpenye alatt, a kenyér csodálatos módon rózsákká változott. A legenda szerint a köpenye alatt bőséges rózsacsokor jelent meg, annak ellenére, hogy tél volt. Ez a csoda jelezte férje számára Erzsébet tiszta szándékát és hitből fakadó jóságát. A rózsák azóta is Szent Erzsébet ismertető jegyévé váltak, és számos ábrázolásán szerepelnek. Tehát, hogyha ti is elmentek valamelyik templomba, vagy valamelyik városba, ahol láttok egy női szentről egy szobrot, akkor eszetekbe fog jutni, hogyha látjátok, hogy ilyen kötény van előtte, és úgy van ábrázolva, rózsák vannak benne, akkor ő árpádházi Szent Erzsébet lesz. Nem volt könnyű Erzsébet élete, mert eljött Magyarországról, és Németországba költözött, és elég kiskorába már elkerült otthonról, és kiválasztották neki ezt a Lajost, és ő vele házasságot kötött. Három gyerekkel ajándékozta meg a Jóisten, Erzsébetet és Lajost, utána három gyereket szépen nevelte Erzsébet. 6 év boldog házasság után viszont a férje, Lajos, meghalt, így Erzsébet özvegy lett. Férje halála után gyermekeivel együtt el kellett hagynia a várat. Sokat nélkülözött, gúnyolták, elkergették, de béketűréssel viselte a megaláztatásokat. Városról városra járt, ahol szükség volt segítségére, dolgozott, ápolta a betegeket, megvarta a ruháikat. Később Marburgba költözött, és belépett a ferences rendbe. Javait és élete hátra levő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának szentelte. 1228. nagypéntekén néhány ferences barát jelenlétében lemondott a világi javakról, és kórház építésébe kezdett, ahová befogadta a földönfutókat, a betegeket, és ő maga is gondozta őket. 1231-ben, 24 éves korában, nagyon fiatalon, meghalt Marburgban. De közösségben és a keresztény világban egyaránt nagyon nagy szentként tisztelik. Szent Erzsébet tisztelete Magyarországon rendkívül erős. Sárospatakon, ahol Erzsébet született, évente emléknapokat és ünnepségeket is rendeznek a tiszteletére. Járt-e már valaki Sárospatakon közületek? Nem. Na, ha majd jártok, akkor menjetek el és nézzétek meg. Ott van egy sárospataki vár, ott az a legenda, hogy Erzsébet születésének az a helye, Sárospataki vár, és ott felhúztak egy kápolnát az ő tiszteletére. És hogyha Budapesten jártok, Budapesten is számos más településen, ahol templomokat, oltárokat neveztek el róla, ott is meg lehet nézni, például az Árpádházi Szent Erzsébet templomot, ez a Rózsák terén van, nagyon szép templom van az ő tiszteletére szentelve. Na most hívlak benneteket egy játékra, régi szentek és új szenteket is fogok kérdezni. Múltkori adásban is vettünk egy szentet, kíváncsi vagyok, hogy emlékeztek-e rá. Ki volt az a szent, aki Szent István királyunknak fia volt, és ő az ifjúság védőszentje? Léna?
Szent Imre.
Így van, nagyon ügyes vagy, Szent Imre. Köszönöm szépen. Következő kérdésem, melyik szentünk volt az, aki Pannóniában született, mégpedig Magyarországon, akkor úgy mondtuk, hogy Szaváriában, mert római birodalom volt, Szombathelyen, és egy hideg téli napon megosztotta köpenyét egy koldussal. Janka?
Szent Márton.
Így van, Szent Márton. Köszönöm szépen. Ügyes vagy. Következő szentünk Magyarországon született, Sárospatakon, magyar királylány, aki lelkesen segítette a szegényeket, és egy alkalommal a kenyér rózsává változott a köpenyében. Adél?
Szent Erzsébet.
Szent Erzsébet. Nagyon ügyes vagy. Következő szentünk a zenével kapcsolatos. A szép egyházi énekek, zenék védőszentje, aki gyakran ábrázolnak orgonával. Ezt nem tanultátok, vagy nem emlékeztek, Szent Cecília. Ő a zene és az éneklés védőszentje. Volt-e veletek életetek során olyan, amikor ti is jó cselekedeteket, vagy valamiről lemondtatok? Tamara?
Amikor jártam a Dobutiran, akkor megkértem apát, hogy adjon pénzt, és akkor odaadtam a koldisoknak.
Nagyon jó. Ügyes. Köszönöm szépen. Léna?
Nekünk a kinőtt ruháinkat a szegényeknek oda ajándékozzuk.
Így van. Hú, de jó, jó cselekedet ez is. Pontosan, igen. Adél?
Én amikor jöttem a tesómmal a zongora órájáról, akkor ott volt egy szegény néni a templom előtt, és adtunk neki pénzt.
Nagyon jó szívűek vagytok, és jó cselekedeteket tesztek. Erzsébet napja körül az egyház is szokott gyűjtésre szervezni, rendezni, és akkor akinek van ilyen jó szándéka, az bevisz a templomba, egy-egy templomba valamilyen tartós élelmiszert, és akkor azt a szegényeknek utána majd kiosztják. nagyon ügyesek vagytok, hogy ti is így jótékonykodtok. Vagy egy-egy szelet csokiról, ha lemondtok, és azt egy szegény gyereknek adjátok, aki nem tud olyat vásárolni, mert nincs annyi pénze, vagy éppen nincsenek szülei, árva gyerekek, akkor azzal nagyon jót cselekedetet tesztek.
Földre Erzsébet szálld meg, koldossá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz téríts meg. Kívül is bent osztva az ország, viharok szúzzák, elvész a hit, az erkölcs, a jóság, tombolva táncol rajtunk a gonoszság. Gyönge az ember, és gyönge a nemzet, sebektől bírzik a szív és a lélek, a hazugság győz, az igaz felhőtt, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Tűr vissza magyar földre Erzsébet, szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. Térj vissza magyar földre Erzsébet, szánd meg, koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. A szív és a lélek, a hazugság győz, az igaz felhőtt, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Szent Erzsébetből üs szeretet áll, imáit vezekelve szállnak, minket hiába, Uram, ne sírasson, áldott, boldog asszony. Térj vissza magyar földre Erzsébet, szálld meg, koldussá lett népünket, testünket, lelkünket, Jézushoz térj meg. Térj vissza magyar földre Erzsébet, szálld meg, koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térj meg népünket.
Szeretnék áttérni a következő szentünkre. A mi szentünk alexandriai Szent Katalin. Léna, légy szíves, olvasd fel az ő történetét.
alexandriai Szent Katalíra, a 14 segítő szent egyikére emlékezünk liturgikus emléknapján november 25-én. A Katalin név jelentése korona mindig tiszta. Alexandria, Egyiptom, szűz és vértanú Maxentius császár idejében élt. Katalin életéről keveset tudunk. Valószínűleg előkelő alexandriai család sarja volt, és a tudományoknak szentelte magát.
Olvasd tovább, Janka.
A 4. század elején történt Maxentius császár alexandrai látogatása idején megtagadta bálványáldozatban való részvételt. A császár elé lépett, és a kereszti jelét rajzolva magára értésére adta, hogy keresztény. A császár 50 pogány filozófust rendelt Katalin meggyőzésére, azonban mindez 50-en megtértek a lány hatására, ezért megégették őket. A császár ezután felkínálta Katalinnak a császárnői trónust, és ezzel burkolton a házasságot azzal az ígérete, hogy minden városban szobrot állított neki. Katalin egyértelműen visszautasította a kísértést. A bálvány imádásra ezután kínzásokkal próbáltak rábírni. A császár erőszakhoz folyamodott, letépte Katalinról ékes ruháját, és megostorozta. Börtönbe vetették, de az ott töltött 12 napot Katalin térítésre használta fel. Amikor a kíváncsi császárné eljött, hogy kíséretében lévő testőrtisztre, hogy az 200 katonájával együtt keresztény lett.
Így van, köszönöm szépen. Tehát megtérítette a katonákat is. Tehát alexandriai Szent Katalin valószínűleg a 3. század végén, vagy a 4. század elején született, teljesen pontosan nem tudjuk, Alexandria városában, amely az akkori, ókori világ egyik szellemi központja volt. Katalin gazdag és nemesi családból származott, és fiatal korában kitűnt szépségével, intelligenciájával és kíváncsiságával. Tanulás iránti szenvedélye és kíváncsisága korán megmutatkozott, mert számos filozófiai és tudományos művet tanulmányozott. Így már fiatal korában mély tudással és bölcsességgel rendelkezett. 50 filozófussal vitatkozott, és Katalin különleges érdeklődést mutatott a keresztény vallás iránt, és fiatalon megkeresztelkedett. A kereszténység ebben az időben még üldözött vallás volt, de Katalin bátran és nyilvánosan vállalta hitét. A legenda szerint egy látomása is volt, amelyben Jézus megjelent neki, és azt mondta, hogy őt választotta ki lelki menyasszonyának. És most jön az a rész, amikor Maxentius császár, aki heves keresztény üldözéseire volt híres, hallott Katalin hitéről, és hitének erejéről és tudásáról. Megpróbálta őt megnyerni a római istenek tiszteletére, de Katalin okos és logikus érveléseivel folyamatosan visszautasította. Maxentius vitára hívta őt, és több mint 50 filozófus gyűjtött össze, hogy megpróbálják meggyőzni Katalint a kereszténység ellen. Azonban Katalin annyira meggyőzően védte hitét, hogy végül sok filozófus maga is keresztény hitre tért. A császár dühében halálra ítélte Katalint, és egy különleges kínzóeszközt, Katalin keréknek nevezett kereket készítetett számára, amelynek célja az volt, hogy megbüntesse és megtörje őt. Szerintetek sikerült a császárnak megbüntetni ezzel a kerékbetöréssel Katalint? Léna?
Szerintem
mit gondolsz?
Sikerült.
Igen vagy nem? Segített neki Isten Katalinnak, vagy nem?
Szerintem segített neki Isten.
Így van. Olvasom tovább, mondom a történetet, ügyes vagy. A legenda szerint azonban, képzeljétek el, a kerék összeomlott, amikor Katalin megérintette, így a kínzóeszköz nem működött. Tehát Isten segítségére sietett, és ez a nagy kerék, ez összetört. Végül a császár lefejeztette Katalint. Így sajnos mártír halált halt. De az ő bátorsága és kitartása és mély hite miatt halála után szentként kezdték tisztelni. Tehát ábrázolásokon, amikor majd jártok egy-egy templomba, akkor fogjátok látni, ha Szent Katalinról van szó, általában egy ilyen kerékkel szokták ábrázolni, vagy kerék van az egyik kezében, vagy mellette, a másik kezében pedig egy kard. Szent Katalin a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb női szentje lett. A Katalin kerék a hitérért vállalt szenvedéseinek szimbólumává vált, és számos ábrázolásán megjelenik kezében a kerékkel, és még pálmaág is van a kezében, amely a mártírok védőszentje és a jelképe. Az ő közbenjárását gyakran kérik a tanulásban és a bölcsességben, ezért a tudósok, a filozófusok és a diákok védőszentjévé vált. Magyarországon is sok templomot és kápolnát neveztek el róla, különösen az egyetemi városokban. Szent Katalin ünnepnapja tehát november 25-e. Jó, ezt jegyezzétek meg, amelyhez számos néphagyomány kapcsolódik. Sok helyen ezen a napon tartották a Katalin bálokat, és a nők számára ez egy különleges jelentőséggel bírt, hiszen ez volt az utolsó alkalom, meg a férfiak számára is tulajdonképpen a bálokra. November 25-e után, Katalin nap után nem szoktak bálokat tartani. A mulatságok megszűnnek, mert melyik ünnepre fogunk készülni, és milyen ünnep következik, Léna?
Az advent.
Nagyon ügyes. Az advent. Hány hétig tart az advent? Tami?
Négy.
Négy hétig. Így van, ügyes vagy. És melyik nagy ünnepre készülünk? Janka?
Karácsony.
A karácsonyra. És karácsonykor mit ünnepelünk? Léna?
Jézus születését.
Így van. Köszönöm szépen. Ügyesek vagytok. Tehát most megtanultunk megint új két szentet, Szent Erzsébetet és alexandriai Szent Katalint. Tehát Árpádházi Szent Erzsébetet melyik napon ünnepeljük az egyházban?
November 19.
Jó, köszönöm szépen, Janka. És a másik szentünk, alexandriai Szent Katalin. Léna?
November 25-én ünnepeljük.
Így van. Köszönöm szépen. Ügyes. Akkor ezt már megjegyeztétek, és fogjátok tudni. A mai műsorban két különleges szentet ismerhettünk meg közelebbről. Ők Erzsébet és Katalin a segítőkészség és az önzetlen szeretet példája volt, aki életét a szegények és rászorulók megsegítésének szentelte. Katalin pedig bátor kiállásával és hitének megvédésével mutatott példát mindannyiunknak. Mindketten olyan értékeket képviseltek, amelyekre ma is szükség van. Az ő példájuk megmutatja, hogy a szeretet és a hit mekkora erővel bír. Mindannyian tanulhatunk tőlük, ha segítünk másoknak, és bátran kiállunk az igazság mellett. Akkor mi is jobban megélhetjük a hitünket. Most szeretnélek kérni benneteket, hogy van egy kis népi énekünk, hogy azt együtt itt a rádióban elénekeljük, és aki énekel, az kétszeresen is imádkozik, úgyhogy keresztvetéssel kezdjük, és szépen énekeljük el az Árpádházi Szent Erzsébetről szóló énekünket. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Árpádházi Szent Erzsébet, jó szívéről szól az ének, betegeket gondoz, ápol, eltart szorgos munkájáról. Kenyerét is mind megosztja, kötényébe rejtve hozza, éhezőknek jókat tölt be, s vigyázzanást hoz a földre.
A az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
16 óra.